Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon egy új sorozatot kezdtünk el, Hisszük és valljuk címmel. Ebben a sorozatban az elmúlt alkalommal a hitvallás tételről volt szó. És ugyanezt az igét, ige szakaszt az apostolok cselekedeteinek könyve 8. részéből, az etióp főember megtérésének a történetét olvastuk az elmúlt vasárnapon is. De akkor abból a szempontból vizsgáltuk ezt az igét, hogy hogyan jut el ez az etióp főember a hitvallás tételre. Mit jelent hitvallást tenni? Ma ugyanez az ige rész van előttünk, de ennek az igének egy másik oldalát vizsgáljuk meg, ami arról szól, hogy mi is a Biblia, a Szentírás. Hogyan keletkezett? Mire jó a Biblia? Miért fontos olvasni a Bibliát? És ez az ige szakasz ebben is segít nekünk. Ebben a kérdésben is válaszokat találunk. Általánosságban néhány dolgot mondjunk el a Szentírással kapcsolatban. A Biblia magyarul könyveket jelent. Vagyis egy 66 könyvből álló gyűjteményről van szó. Több mint 1500 év alatt keletkezett. Az Ószövetség ebből 39, az Újszövetség pedig 27 könyvet tartalmaz. Az Ószövetséget héber nyelven írták, az Újszövetséget pedig görögül, a Jézus idejében használatos világnyelven. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem Isten különös kijelentésének a könyve. Ezért mondhatjuk azt, hogy egyszerre isteni és emberi mű. Emberek írták, hiszen embereket bízott meg Isten, de az üzenet, amelyet leírtak, nem emberektől van, hanem Isten szent lelke által ihletve szóltak a proféták, az apostolok, a szentírók. Isten az, aki kijelenti magát. Isten pedig többféle módon is kijelentette magát nekünk. Szólt hozzánk az általános kijelentésben. Erre mondjuk azt, hogy az általános kijelentés, amikor Isten szól a természetben, a teremtett világ által, a történelem eseményein keresztül, de szól hozzánk a lelki ismeretünk által is. Ez a mód azonban kevés volt ahhoz, hogy az ember az élő Istent megismerje. Az értelmünk, a szívünk elhomályosodott. Ezért Isten úgy gondolta, hogy különös kijelentés által is meg akarja szólítani az emberiséget. Szükség volt a különös kijelentésre. És ez a különös kijelentés pedig nem más, mint az ige hármas alakja. Az írott ige, vagyis a Biblia, a testélet ige, vagyis Jézus Krisztus, és a hirdetett ige. Ebben a három alakban újra és újra az Isten szól hozzánk, megszólít bennünket. A ma előttünk levő ige részben pedig pontosan azt látjuk, hogyan is munkálkodik Isten, szól hozzánk. Szól hozzánk ebben a történetben, az etióp főember megtérésének a történetében azt látjuk, hogy a különös kijelentésnek valami módon mind a három oldala jelen van. Szól Isten háromféle módon is. A történetben hallunk a testélet igéről, Jézus Krisztusról. A Heidelbergi K.T. református egyházunk hitvallási irata azt mondja, hogy a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Isten a szent lelke és igéje által az igaz hit egységében egy örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, azt oltalmazza és megtartja. Vagyis Isten gyűjti a maga népét. Az ő szent lelke és az ő igéje Jézus Krisztus által már a világ kezdetétől fogva a világ végéig. Isten munkálkodó Isten. És ebben a történetben ezt látjuk. Isten munkálkodik. Megszólítja Fülöp evangélistát. Azt a Fülöp evangélistát, aki egy sikeres samáriai missziót otthagyva Isten hívására a járatlan gázai útra megy. De ugyanez az Isten az, aki megszólítja az etió főembert is. Az ő életében is munkálkodik. Hogy mintegy 2000 kilométert utazva ő eljöjjön Jeruzsálembe az Istent imádni. Isten munkálkodik, megszólít. A világ kezdetétől végéig embereket hív el az ő fia Jézus Krisztus által. De hallunk a történetben az írott igéről. Az etióp főember ugyanis hazafelé vezető útján épp egy Ézsaiás tekercset olvas útközbe. Ez a főember úgy tűnik nem elégszik meg azzal, amit látott Jeruzsálemben, a templom dicsőségével, többre vágyik. Ígét olvas, Isten szavát tanulmányozza. És végül hallunk a hirdetett igéről is ebben a történetben. Amikor Fülöp a hintóra fölszáll, csatlakozik az etióp főemberhez, beszélgetni kezdenek, és nem az időjárásról beszélgetnek. Nem is az aktuális politikai helyzetről, hanem azt olvassuk, az írásnak abból a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. És ott a hintóban ülve ez a két ember tulajdonképpen Isten tiszteletet tart. Hiszen az Úr azt ígéri nekünk, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jelen esetben nyilvánvalóan különleges ez a közösség. Jelen esetben valóban csak két embert jelent ez az Isten tiszteleti közösség, Fülöpöt és az etióp főembert. Az Isten tisztelet helyszíne sem egy megszokott helyszín, útközben egy hintón ülve, de mégis a lényeg tulajdonképpen ugyanaz, ígét hirdetnek, és ahol ígét hirdetnek, ahol Krisztus nevében vannak együtt, ott ő jelen van, ott az ige munkálkodik, Isten ereje és hatalma munkálkodik ennek az embernek az életében. Nézzük tehát ma meg ezt, hogy hogyan is munkálkodik Isten ennek az embernek az életében, a mi életünkben, gyülekezetünk életében, a világ életében. Először is azt mondhatjuk, Isten az, aki ébreszti a vágyakozást. A testélet ige, Jézus Krisztus az, aki jelen van. Jelen van és munkálkodik. Az etióp főember nem magától jött Jeruzsálembe. Nem magától indul el, hogy megtegye ezt a hosszú és fáradtságos utat. Nem magától jut arra a döntésre, hogy drága pénzen megvásároljon egy értékes Ézsaiás tekercset, és azt, még ha nem is érti, olvasni kezdi. Elmondhatjuk erről az emberről, az etióp főemberről, hogy ő valóban nagyon messziről jött. Messziről jön valóban földrajzi értelemben is. Több mint 2000 kilométeres út volt, amit ő megtett Etiópiából, afrikai hazájából, Jeruzsálemig, hogy az Istent imádhassa az ott levő szentélyben. De azt kell, hogy mondjuk, ennél is messzebbről jön lelki értelemben ez az ember. Pogány, sok Isten hit, a bálványok, a saját népe, az ősei hagyománya, mindaz, amit eddig tudott, ismert, ami körülvette őt, mindebből kitörve, elhagyva hazáját, hosszú utat megtéve eljutni az egy, a láthatatlan, a kiábrázolhatatlan, a teremtő Isten megismeréséig. Hosszú és nehéz út. De nem csak földrajzi, vagy éppen lelki értelemben volt ez hosszú út, hanem más értelemben is akadályokat kellett leküzdenie neki. Megérkezve Jeruzsálembe, újabb akadályokkal kellett szembenéznie. Mit is láthatott ez az ember, amikor végre eljutott Jeruzsálembe? Jeruzsálemi templomnak, tudjuk jól, volt egy úgynevezett pogányok udvara. Ennek a templom udvarnak az volt a rendeltetése eredetileg, hogy a nem zsidók számára az élő Istenről szóló bizonyságtétel lehetőségét megadják. Az itt összegyűlő idegenek számára felolvashatták a törvényt, a szentíratokat, kérdezhettek, megismerhették az élő Istent. A virágvasárnapi történetből tudjuk, amikor Jézus bement Jeruzsálembe, és bement a templomba, akkor azzal szembesült, hogy az imádság háza az immár rablók barlangjává, vagy más fordítás szerint így mondhatjuk, kereskedés házává lett. Történt ugyanis, hogy az áldozatokhoz, az áldozatok bemutatásához szükséges állatokat itt árusították. És a távolról érkező embereknek a pénzüket is át kellett váltani. Így megjelentek a pénzváltók is. A templom pogányok udvarának nevezett része ekkor már inkább egy vásárcsarnokra hasonlított. És ez az, ami az Úr Jézus Krisztust mélységesen felháborította. Ez az, ami miatt ostort ragad, fölforgatja az árusok, a pénzváltók asztalait, és kiűzi onnan őket. Mert az én házam az imádság háza kellene, hogy legyen. Jézus egyszer virágvasárnapján megtisztította a templomot. De a népe, s leginkább annak vezetői elutasították Jézust. Keresztre feszítették. És mivel elutasították Jézust, valószínű, hogy Jézus távozása után a templomban ugyanaz a rend állt helyre, tovább folyt a kereskedés. Ez az ember, amikor Jeruzsálembe járt az Istent imádni, bizonyára ugyanazzal a helyzettel szembesülhetett, mint amivel Jézus a virág vasárnapján. Az imádságháza, a csend, az igeolvasás, az imádság helyett kereskedés, állatok bőgése, a pénz csörgése, az alkudozás zaja töltötte be ezt a helyet. És csak csodálkozni tudunk, hogy ez az ember ezek után sem adta fel. Mert minden bizonnyal csalódás lehetett mindez az ő számára. Az Isten Jeruzsálemben járt az Istent imádni, olvassuk erről a főemberről. És amikor most már hazafelé megy, a lelkében még mindig szomjas, az Isten által belé oltott vágyakozás még mindig ott van, ezért vásárolt magának egy Ézsaiás tekercset, s ha már ott a templomban, az imádság helyén nem hallhatta, nem volt rá lehetőség, akkor legalább magában, útközben olvasgatja ezt a szentírási részt. Szeretne többet megtudni. Kérdezhetjük, honnan ez a nagy-nagy szomjúság? Honnan ez a kitartó vágyakozás, ez a buzgó keresés? És azt kell, hogy mondjuk, Isten az, aki az ő szívében a vágyat ébresztette. Isten az, aki igéje és szent lelke által munkálkodik. Munkálkodik ennek az embernek az életében is, aki kész minden akadályt legyőzni, csalódáson túltenni magát, akit Isten arra választott ki, hogy az élő Isten ismeretére eljutva, Krisztust megismerve majd, az evangélium üzenetét befogadva, és ezzel az örömhírrel a szívében hazatérve ő legyen saját népének evangélistája, hogy a jó hír eljusson Afrika népeihez is. Isten kiválasztotta őt erre a feladatra. Isten munkálkodik. Ébreszti a vágyakozást. De a történet tovább vezet bennünket. Isten munkálkodik, nem csak az ő fia Jézus Krisztus által, a hívás, a vágy ébresztése által, hogy egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt ember gyűjt össze, hogy embereket szólít meg. Isten ebben a munkában fölhasználja a Szentírást is. Isten szól hozzánk a Biblián keresztül. Az írott ige, amelyet az etióp ember a kezébe vett, az ő számára még nem a teljes Szentírás volt, hiszen még csak a törvény és az Ószövetségnek egy része, Ézsaiás próféta például ott lehetett, és ő is hozzájuthatott drága áron egy ilyen Ézsaiás tekercshez, amit megvásárol, amit most már olvas. És történetesen ezt a tekercset olvasva ahhoz a részhez ér, ahol ezt olvassa. Amint juhot levágni viszik, és amint bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásáért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Olvassa ezt az igerészt, de nem érti, miről, kiről van itt szó. Ez a történet elénk tárja tulajdonképpen a Bibliának a titkát. Ugyanaz az Isten, aki szólt egykor a próféták által, aki Ézsaiás prófétán keresztül szólott, aki kijelentette a tervét az ember megváltására, aki ígéreteket adott a szabadító eljöveteléről. Ez az Isten munkálkodik az írott ige, a Biblia szavain keresztül. Péter apostol, amikor a Szentírásról beszél, a Szentírás bizonyság tételéről, akkor ezt mondja levelében az első század gyülekezeteinek. Így olvassuk Péter levelében. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Arról beszél ebben a levélben Péter apostol, hogy a proféták szava, mindaz, amit az Ószövetség profétái leírtak, olyan, mint a mécses, amely a sötétségben ugyan még csak kevés fényt ad, mégis elég ez a kevés fény, ez a mécses arra, hogy utat mutasson, hogy elvezessen minket a teljes világosságra, amikor majd eljön a ma fényes hajnali csillag. És ugyanezt a kifejezést találjuk az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében, ahol a Jelenések könyve az Úr Jézus Krisztus nevezi a ma fényes hajnali csillagnak. Az Ószövetség pislákoló fénye már előre mutat Jézus Krisztusra, akiben mindez, amiről a proféták szóltak, beteljesedik. És ez az, amit Fülöp evangélista is felismer. Ez az, amit Péter is hirdet, hogy mindaz, amit leírtak a proféták, egyetlen proféta is szó sem a saját magyarázatából való, hanem Isten az, aki a Szentlélek által szólott a proféták által. Ezért a Szentírás, a Biblia egészen más könyv, nem olyan, mint a többi irodalmi mű. Ezért sem a tudomány eszközeivel, sem az irodalom eszközeivel nem lehet a Szentírás titkába belehatolni. Hiszen ezek csupán annyit mutatnak meg belőle, amennyi emberi. Csak az emberi oldalát tudjuk vizsgálni. Éppen azt nem ismerjük meg, ami írássá, Isten szavává teszi ezt a könyvet. A Szentírásnak, mint Isten beszédének a megismerésére ugyanis csak egy mód van. Tudnélik az, hogy nekünk magunknak kell az Isten embereivé, az Isten gyermekévé lennünk. És ha nekünk is adatik a lélek, Ha mi is az Isten szolgáivá, Isten gyermekeivé leszünk, akkor Isten megnyitja az értelmünket, fölnyitja a szívünket az ige megértésére. És ezt a csodát láthatjuk ebben a történetben is. Aki még nem érti, de olvassa, annak szívében Isten az, aki megnyitja a szívét, akinek értelmét Isten világosítja meg. Mégpedig, és itt látjuk a harmadik részét az Isten munkájának, a hirdetett ige által. Isten ugyanis munkálkodik az ige hirdetése által. Az olvasott ige szakasz értelme először az etióp ember előtt is rejtve marad. Nem érti. És meg is mondja őszintén a hozzá csatlakozó Fülöp evangélistának, hogy nem értem, amit olvasok. Pál apostol azt írja a zsidókról, akiknek a kezében ott van az Ószövetség. Olvassák azt az Ószövetséget, amely Krisztusról tesz bizonyságot, mindannak előképe, ami majd az Új Szövetségben beteljesedik. És ők sem értik. Ezt írja Pál második korintusi levélben. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmarad, mivel csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Valami lepel, valami függöny, valami miatt nem értik, eltakarja előlük, a szemük elől azt, ami tulajdonképpen egészen nyilvánvaló lenne. Ez történik ezzel az etióp főemberrel is. Olvassa a Bibliát, ott van előtte, de még nem érti. Isten azonban, aki felébresztette benne a vágyakozást, aki elvezette Jeruzsálemig, ahol egy bibliai tekercset vásárolhatott. Isten azonban tovább vezeti, tovább munkálkodik benne, most már a hirdetett ige által. Mert nem lehet csak úgy a magunk módján hinni. Nem lehet csak úgy a magunk módján vallásosnak lenni. Sokan mondják ma is, lehet otthon is imádkozni. Lehet otthon is Bibliát olvasni. És igazuk van, lehet, sőt szükséges is otthon is imádkozni, otthon is Bibliát olvasni. De önmagában nem elég. Mert kell a gyülekezeti közösség, mert kellenek hívő testvérek, kell az alkalom, ahol Isten megszólal, Isten munkálkodik, ahol Isten igéje megnyitja az értelmünket a Szentlélek által. Ugyanezt látjuk a húsvéti történetben is, az Emmausi tanítványok esetében. Azt olvassuk, hogy húsvét napján, az első húsvét alkalmával ezek a tanítványok elindulnak Jeruzsálemből Emmaus felé. Az úton egymás között beszélgetnek arról, ami történt. Idézik a proféciákat is, mert ismerik az Ószövetséget, ismerik az írást, de nem értik az összefüggéseket. Ahogy mennek, útközben csatlakozik hozzájuk Jézus, a feltámadott Úr. De nem ismerik meg őt. Az evangélista Lukács ezt a megjegyzést teszi. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ugyanaz a lepel, ugyanaz az akadály ott van előttük is. Ott van előttük minden, velük van az élő Krisztus, de még nem értenek dolgokat. Csak amikor feltárja előttük maga, az élő Krisztus, az írásokat. Akkor értik meg, hogy az egész Ószövetség, az egész törvény és a proféták Jézusra mutatnak. Amikor Jézus megszólal, és ezt mondja nekik, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett ezt szenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amit az írásokban róla szólt. Ott útközben, az Emmausi úton, hasonlóan, mint az etióp főember esetében, útközben, utazás közben, beszélgetés közben, egy rögtönzött Isten tisztelet közben ige hirdetés történik. És az ige hirdetése által nyílik meg a tanítványok szíve, nyílik meg az etióp főember szíve is. És ugyanez volt Péter apostol pünkösdi ige hirdetésének is a lényege. Az apostolok cselekedeteinek könyve elején ezt olvassuk. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, az teljesedett be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Így foglalja össze Lukács evangélista Péter pünkösdi ige hirdetésének a lényegét. Beteljesedett az írás, térjetek meg. És Pál sem mond mást, amikor az általa hirdetett örömüzenet evangélium lényegét összefoglalja. Pál is csak ennyit mond, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is úgy kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették ugyancsak az írások szerint, és feltámadt a harmadik napon. S nem tesz mást Fülöp evangélista sem, az írásnak abból a helyéből kiindulva Krisztust hirdette neki. S látjuk, amikor az etióp főember szívében megszületik a döntés, amikor megtér Jézushoz, amikor elhatározza, hogy megnyitom a szívemet, bűnbánattal megkeresztelkedek, akkor egyszer csak elvétetik a lepel. Lehull az, ami akadályozta az ő szemét, az ő szívét, az ő lelki látását. És egyszer csak adatik a lélek neki is, egyszer csak már érti az igét, kész megkeresztelkedni, vallást tenni Krisztusról, és már maga is hirdeti, Jézus Krisztus az Isten fia. És már nincs szüksége Fülöpre, már nincs szüksége az emberi segítségre, mert azt olvassuk, szívében örömmel indul hazafelé, és már nincs ott ugyan a Szentírásban, de az egyházi hagyományból tudjuk, ő az, aki elviszi az evangéliumot hazájába, a kereszténység üzenetét Etiópia földjére is. Így munkálkodik Isten. Munkálkodik az ő fia Jézus Krisztus által, embereket hív el, kiválaszt magának, vágyat ébreszt a szívekben. Munkálkodik az írott ige, a betű által, amit a lélek által megelevenít, és munkálkodik az ige hirdetésében, hogy a mi szívünk is megnyíljék, hogy mi is Krisztus gyermekeivé lehessünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Az ige hirdetésére feleljünk a dicséretmondás szavaival. A 396. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 396. dicséret első verse így kezdődik. Ébredj, bizonyságtevő lélek!